Eddie de Wind zsidó orvos, önként jelentkezett abba a hollandiai gyűjtőtáborba, ahová édesanyját deportálták, azt remélte, hogy így az asszonyt meg tudja menteni Auschwitztól, de tévedett. Aztán a férfit is a gyűjtőtáborban megismert szerelmével együtt 1943-ban a haláltáborba vagonírozták. Amikor a szovjet hadsereg közeledésének hírére a nácik 1944-ben elindították Németország felé az erőltetett meneteket, Eddie elrejtőzött, és a felszabadulás után ott maradt Auschwitzban ellátni a betegeket. Keresett egy ceruzát és egy jegyzetfüzetet, és írni kezdett. Szabó Tibor Benyáminnal, az Athenaeum kiadó főszerkesztőjével beszélgetünk az Auschwitz végállomás című könyvről.
Ez volt a legelső memoár, ami valaha megjelent. Egy olyan visszaemlékezés, amely Hollandiában 1946. májusában megjelent, egyszer, és utána aztán évtizedekig nem. Ez egy kis példányszámú könyv volt, és erről a holokauszt kutatók tudtak olyannyira, hogy az Európai Holokauszt Múzeumokból ennek a kiadványnak egy-egy példány szinte mindenhol ki van állítva, Barcelonában én magam is láttam, de aztán mindenféle szerzői jogi kérdések miatt évtizedekig ez nem jelent meg, ez a könyv sehol a világon. Noha ez egy olyan szöveg, amelyet a szerzője konkrétan ott a táborban kezdett írni, ami ugye azért hoz egy másfajta megközelítést, mint a többi szöveg, mert hogy a háború utáni évtizedekben kialakult egy kánonja a holokauszt irodalomnak, tehát kialakult az, hogy hogyan szabad, hogyan érdemes, egyáltalán hogyan lehetséges beszélni a haláltáborok világáról, de hogy az Eddie de Wind nem ismerhette ezt a kánont, nem ismerhette az érzékenységeket, nem is foglalkozott semmilyennel, hiszen ő még ott volt, amikor elkezdte írni. Tehát ez egy olyan szöveg, amit egy a haláltorkából éppen megmenekült ember papírra vett, ezért aztán nagyon sok helyen nagyon nyers, egy-egy helyen a 21. századból olvasva, tehát ebből a távolságból olvasva, akár tiszteletlennek is tud egy-egy ponton hatni, de az biztos, hogy nagyon őszinte.
Nem csak, hogy nyers mindaz, ami ebben a könyvben megjelenik, hanem hihetetlenül tárgyilagos, és sok helyütt szelvtelen. Tehát, hogy nincsenek benne plusz érzelmek, nincsen benne értékítélet, hanem döbbenetes, ahogyan első kézből kapjuk ezeket az információkat lényegében.
Igen, nincs meg az értékelő mozzanat, tényleg. És megváltoztatja az olvasást is ez a dolog. És érteni vélem, hogy milyen nincs, mert ő valójában nem tudja, hogy mi az Auschwitz, mármint azt nem tudja, hogy milyen kulturális szimbólum, mert azt mi tudjuk innen a sok-sok évtizedből, de ő ezt az egészet nem tudja. Ezért például számára a vezető orvos, az Auschwitz tábor vezető orvosa, számára nem úgy Mengele, ahogy mi tudjuk, mert már mi tudjuk, hogy ott pontosan mi folyt. Neki ez csak egy név, meg egy valaki, aki egyébként a feleségét megmentette a haláltól. Vagy például az, hogy milyen módon vannak a foglyok sors közösségben, Auschwitzban, mi már innen a 21. századból tudjuk, ő akkor, hiszen akkor szabadul föl éppen a tábor, erre abszolút nincsen tekintettel, erre a képre, és például hosszan, több helyen hosszan írja le, hogy magában a táborban gyakorlatilag egy ilyen maffiaszerű összefonódás és egy ilyen szervezett bűnözői hálózat működik, a rabok együttműködve a gazember SS-esekkel zsarolják egymást, lefizetik. A hagyományos holokauszt irodalmi kánonban ez vagy nincs benne, vagy így háttérbe szorul, itt pedig ez nekem nagyon közeli nyers emléke, és semmit nem fontol meg, hanem ezt így leírja. És hogy ugye szemtelen ugyan a szöveg, de az, hogy nagyon is megérinti, az azért kiderül abból, hogy elkezdődik a szöveg egyes szám első szemében, és nem tudja folytatni az Eddie de Wind így, hanem inkább a saját maga számára kitalál egy alter egót, ezt a Hans nevű valakit, és az egészet úgy meséli el, mintha ez valaki mással történt volna meg, mert hogy nem tudja leírni ezekkel a dolgokkal kapcsolatban azt, hogy én.
Egyébként az is nagyon fontos, hogy ő orvos, tehát némiképpen más helyzetben van, mint azok, akik sokan körülötte vannak. A könyvbemutatón említetted, hogy azt gondoljuk a holokauszt irodalom révén, hogy ez egy nagyon szervezett, nagyon kitalált rendszer volt, és hát ebből azért kiderül, hogy nem egészen így volt.
Igen, van egy ilyen mítosza a holokausznak, hogy az a rendszer, amely mozgásban tartja ezt a népirtást, hogy az nagyon hideg fejjel működik, németes precizitással működik, ugye ott mindennek helye van, amit elvesznek a foglyoktól, mindenki van találva, és tényleg mint egy halálgyártó gépezet, ez a oroszos hagyományokra épülő fegyelemmel. És nekem is ez a kép volt meg, de egy csomó helyen leírja, hogy ez a fajta pontossága az SS-nek, meg a szervezettsége, hogy csak a szlogenek szintjén van meg, de hogy egyébként minden szétesik, írtózatosan korruptak, semmit nem tudnak kézben tartani, és miközben, ezt hiszem nem érdekel direktben, de átjön azért a szövegen, hogy ezek az emberileg nagyon-nagyon alacsony szinten lévő, valószínűleg a Wehrmachtba sem beférő ilyen pondrószerű lények, akik ott az SS-t képviselik, hogy ők valójában a saját tehetségtelenséget, tehetetlenségüket, a semmit elvégezni nem tudásukat kompenzálják azzal, hogy reggeltől estig mindenkit állandóan üklegelnek. Ugye ez vonul végig ez a jelenség, ezen az egész történeten, hogy soha nem tudja, eddig nincsen, hogy éppen mely percben verik majd félig agyon újra valamiért, amit valószínűleg nem is csinált, mert ezek állandóan bántalmazzák a foglyokat, miközben ott van ez a nagyon sok ember, összezárva, és egy ilyen írtózatos mocsokban tartják a tőket, úgyhogy ez az ugye kiderül a történetben, hogy rengeteg ember csak nem is a gázkamrákban hal meg, hanem a fertőzések miatt, meg az agyonhajszoltság miatt, meg agyonverik kell sok esetben. Nekem furcsa volt olvasni, hogy ugye azt tudjuk a holokauszt irodalomban, ugye, hogy nemek szerint elkülönítve tartották fogva a bezártakat, de hát ebből az derül ki, hogy aki akart kapcsolatot tartani a másik oldalon lévővel, az meg tudta oldani, legalábbis az Eddie de Wijn biztos, hogy meg tudta oldani, mert hogy ugyanabból a holland gyűjtő táborból, ahonnan őt is elvitték, onnan elvitték a feleségét is, és akkor egész idő alatt, amíg ott van Auschwitzban, így láthatóan kiderül, hogy ez tartja benne a lelket, meg ez ad értelmet az ő létezésének. Egyébként utána, a háború után ő nem tudott megszabadulni azért ettől a dologtól, és az orvosi pályámból egy ilyen pszichiátriai területen kezdett el dolgozni, és ilyen poszttraumás, stressz-szindrómás betegeket kezelt, gyógyított, és jellemzően a holokauszt túlélőket. Ebből én azt gondoltam, hogy ez azt jelenti, hogy ő igazából ezt fel tudta dolgozni valamilyen módon, ennek a szövegnek a megírásával, meg akár azzal, hogy magával a jelenséggel, ezzel a poszttraumás stressz-szindrómával foglalkozik, de ugye a könyvemutatón itt volt az ő fia, Melchior de Wijn, és hát ő elmondta, hogy nem lehetett az édesapjával kapcsolatot tartani semmilyen módon. Azt mondta, hogy nagyon szerették, meg hogy ő tudta a Melchior de Wijnt, hogy az apukája szereti őt, de egész életében ezt nem tudta kimutatni, semmi másról nem tudott beszélni, csak az auschwitzi táborról, és senki másnak a problémájára nem tudott figyelni, mert folyamatosan az ő fejében ezek a történetek mentek, és amikor éppen nem beszélt valakihez, akkor magában félhangosan sorolta a neveket, az eseményeket egészen az élete végéig.
Auschwitz végállomás, egy túlélő naplója haláltáborból. Eddie de Wijn könyvét az Athenaeum kiadó jelentette meg.